Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Török Gábor politológus, a Vision Politics igazgatója. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Biztosan is látta Bajnai Gordon miniszterelnök utolsó parlamenti beszédét. Milyen benyomása volt róla?
Általában egy olyan politikusnak látom az utóbbi időszakban Bajnai Gordont, aki nem a mának vagy a holnapnak, hanem sokkal inkább egy kicsit távolabbra tekintve politizál, hogy egészen egyértelmű legyek. Úgy látom, hogy az ő politikusi tevékenységének középpontjában most már egyre inkább egy leltárkészítés, és ezzel együtt egy imázsépítés áll. Aztán azt is mondhatnám kicsit erőteljesebben, hogy a saját szobrát ácsolja, abban az értelemben értve ezt, hogy egyrészt lezárja ezt az időszakot oly módon beállítva, ahogy arról ő gyakran szeret beszélni, tehát hogy ez egy nem politikai, hanem válságkormányzás volt, amely elért sikereket, ezáltal valamennyire a pártoktól próbálja magát függetleníteni, saját kormánypártjától is. Másrészt pedig ez alkalmas lehet arra, hogy tulajdonképpen nyitva hagyja számára azt a kérdést, hogy akar-e még a politikai életbe visszatérni. Néhányan említették a Németh-Miklósi párhuzamot, tehát, hogy éreznek valami párhuzamot Bajnai mostani politikusi profilja, mármint azon profilja kapcsán, amit ő láthatni szeretne magáról, és a között, ahogy Németh Miklós búcsúzott a magyar politikából. Én egy kicsit ezt erőltetettnek érzem ez az analógiát, mert valóban, hát azért több helyen ezt sántít, de mégiscsak, hogyha érzékeltetni akarjuk azt a képet, amit Bajnai itt szeretne magáról hagyni, az valami olyasmi, ahogy, amit Németh Miklós hagyott magáról, amikor távozott.
Jó, de ahhoz, hogy visszatérjen, ahhoz kell valamiféle nosztalgia iránta. De miféle nosztalgia lesz Bajnai Gordon iránt egy súlyosan elvesztett választás után? És kiben?
Hát szerintem három fontos szereplőt érdemes külön azonosítani, ha már erről kezdünk el beszélni. Valóban ma Bajnai Gordon érdekei nem teljesen esnek egybe a szocialista párt érdekeivel, sőt Bajnai Gordon tudatosan törekszik arra, hogy magát leválassza a szocialista pártról. Ezáltal egyébként azt gondolom, hogy valamennyire a választási vereségtől is igyekszik majd távol tartani magát. Viszont az kétségtelen tény, hogy Bajnai tudatosan törekszik arra, hogy ezt az időszakot, mint egy pozitív, sikeres szocialista kormányzást, vagy pozitív, sikeres, a szocialistákhoz közel álló egészen pontosan az ő értelmezésében kormányzást mutasson be. Márpedig, hát közel 8 évnyi sikertelenség után, amelyből nem csak a választók többségének, de tulajdonképpen azt gondolom, hogy maguknak a szocialista politikusoknak is inkább rosszak az emlékei, mint pozitívak. Könnyen lehet, hogy nagyon hamar ez a mostani utolsó rövid időszak tűnik majd a leginkább sikeres periódusnak az MSZP-n belül, és ez felerősítheti a vágyakozást Bajnai visszatérése irányába.
Jó, de a szocialista párt egy róla most leválni igyekvő politikust milyen feltételek mellett emel majd vissza? Amikor, ha múlik az idő, jelöltek azért fognak teremni, akik majd azt mondják, hogy ők megoldják a szocialista politizálást.
Hát persze, most olyasmiről beszélünk, ez azért fontos jelezni, aminek egyelőre nincsenek jelei, tehát nagyon könnyen lehet, hogy Bajnai Gordon már soha többé nem tér vissza a politikai életbe. Ráadásul az MSZP-ben a parlamenti választás a valószínű vereség után szerintem egy teljesen új időszámítás kezdődik. Ezért is nehéz róla beszélni, mert valószínűleg ma nincs senki abban a helyzetben, hogy felmérje, hogy ebben az új korszakban ki milyen nyitó, induló pozíciókkal és milyen politikai ambíciókkal rendelkezik majd. Tehát könnyen lehet az is, hogy nagyon hamar egy új rend jön létre az MSZP-ben, egy új erős emberrel, és Bajnai Gordont hosszú időre elfelejti majd a szocialista párt. De az is lehet, hiszen volt már erre példa, hogy az MSZP-ben nem, a választási vereség után nem alakul ki egy világos politikai irányvonal, és ami még inkább fontos, hogy nem lesz egy olyan egyszemélyi vezető, aki mögött a párt fel tud sorakozni. Ezért, ha ez a helyzet alakulna ki, akkor a 2001-es állapotokhoz hasonló módon 2013-ban ismét kérdésessé válhat, hogy ki lenne az a személy, akit az MSZP, mint egy potenciális váltópárt el tud képzelni miniszterelnök jelöltnek. Egy ilyen szituációban, még egyszer mondom, ködöt szurkálunk, tehát semmi konkrétum nincs sem a kezünkben, sem a birtokunkban. Egy ilyen szituációban elképzelhető, hogy Bajnai Gordon neve ismét felmerül.
Kell-e a politológiának számolnia az ember érzéseivel, azzal, amit úgy szoktak mondani, és nem fogom majd részletesen befejezni a mondatot, hogy a politika meg a hatalom érzete azért az édesebb mindennél. Aki egyszer belekóstolt, annak nehéz utána visszamenni az üzleti életbe üzletelni.
Hogyne. És még csak nem is csak ezzel. Hát azt látjuk nagyon gyakran, hogy a politikában a racionálitás mellett nagyon gyakran megjelennek az érzelmi kérdések, és például politikusok egymáshoz való viszonyában korábbi sérelmek kapcsán, vagy bármi más ügyben. Ehhez képest egyébként, amiről most ön beszél, tehát a hatalom iránti vágy, a hatalomhoz való ragaszkodás, az még sokkal inkább racionálisnak is tűnik. Tehát ennél irracionálisabb és mélyebben emocionális kérdéseknek is jelentős szerepe van szerintem a politikában, politikai, politikusi döntések kapcsán. Ez pedig azt gondolom, hogy teljesen természetes, fontos elemzési szempont, amiről most ön beszélt. Tehát feltételezem, és ezt azért nagyon gyakran más szereplők esetén is láttuk már, hogy a politikából nem csak kiábrándulni, hanem hozzászokni, vagy beleszeretni is lehet. Nem tudjuk természetesen, hogy Bajnai Gordonnak milyen a viszonya a miniszterelnökségéhez.
De az elmúlt miniszterelnökségi idejéből se lehet arra következtetni, hogy milyen a viszonya?
De pontosan valami ilyesmit szerettem volna mondani, hogy akár csak a mai beszédéből is lehet azért azt látni, hogy azt gondolom, hogy a miniszterelnöki szerepben érezhette ő magát a legjobban politikusként. Tehát miközben korábban miniszterként a Gyurcsány kormányban, illetve talán még azt megelőzően is különböző politikához közeli pozíciókban ő kevésbé tűnt ilyen jól kommunikáló, tervezetten működő politikusnak, most a mai beszéde alapján is azt láttam, hogy az a szerep, amit ő most visz, tehát ez a válságkezelő, valamennyire pártok fölé pozícionált szereplő, aki küzd a szélső jobb oldallal, küzd a populizmussal, ez számára, hát hogy is fogalmazzam meg, ha nem is szívből jövő, mert ezt nem tudjuk megállapítani, de hogy kedves és rá jól szabott, ezt lehet állítani.
A miniszterelnöki teljesítmény az megalapozza azt a általunk most feltételezett jó érzést, amit Bajnai Gordon lehet, hogy érez, aztán persze lehet, hogy nem.
Az biztos, hogy inkább, mint a miniszteri teljesítménye. Ezért érdekes például, hogy Navracsics Tibor is rögtön, aki értelemszerűen a Fidesz érdekeit figyelembe véve támadási felületet keresett azonnal megszólalásában, nem Bajnai miniszterelnöki pozíció időszakából keresett ilyen példákat, hanem egyértelműen azzal támadta a kormányfőt, hogy ő a Gyurcsány kormány tagja volt miniszterként. Én azt gondolom, hogy Bajnai Gordon miniszterelnökként lényegesen sikeresebb, mint volt a Gyurcsány kormány minisztereként, ráadásul az őt megelőző szocialista miniszterelnöki teljesítményekhez képest, tehát akár a Medgyessy időszakához, akár Gyurcsány időszakához képest, valószínűleg, hogyha a objektív, tehát szakpolitikai szempontokat és egyebeket is vizsgáló részletes közpolitikai elemzést végeznénk, akkor ezt az időszakot kellene a legkevésbé sikertelennek, vagy a leginkább sikeresnek tekintenünk.
A Fidesz reagálását nem magyarázza, hogy az koherensen beleilleszkedik abba a korábbi taktikába, hogy Gyurcsány Ferencre rátolni a szocialista pártot, összeforrasztani, aztán Bajnai Gordonra rátolni Gyurcsány Ferencet, és ez egy konglomerátum, úgy, ahogy van az egész, ami ellen küzdeni kell?
De abszolút ez is magyarázhatja, de ettől még lett volna alternatíva a megszólásban, tehát mondhatta volna azt, hogy ön, mint a Gyurcsány kormányminisztere, miniszterelnökként is blablabla, de nem ez volt a fő támadási irány, sőt, ha jól emlékszem Navracsics Tibor beszédére, abban nagyon kevés olyan konkrétum volt, ami Bajnai Gordonnak a miniszterelnöki tevékenységét kritizálta volna.
Még egy kérdés Bajnai Gordonról. A kinevezési moratórium, amit több ügyben is meghirdetett meg, a pénzosztási moratórium, ezzel hogy fér össze például az ORTT elnökének jelölése, a Nemzeti Hírközlési Hatóság elnökének kinevezése? Ez passzol? Tehát ezeknek nagyjából még elketyegne az ország egy ideig.
Ez igaz, de azért ne felejtsük azt el, hogy ezekben a pozícióban kötelessége a közjogi szereplőknek, hogy az üresedést megszüntessék. Tehát én azt gondolom, hogy az lenne ellentétes az alkotmányossággal, vagy a jogállamiság szellemével, hogyha azt mondanánk, hogy ilyenkor a jelölőnek nincs kötelessége, hogy minél előbb cselekedjen. Szerintem a jelölőnek kötelessége az, hogy minél előbb megtegye a jelölést. Ráadásul ugye az ORTT elnöki pozíciójában a jelölés nem csak a miniszterelnök, hanem a köztársasági elnök és a miniszterelnök közös felelőssége volt.
Általában azt következetesen csinálja a miniszterelnök, amit mond, hogy nem hozza rosszabb helyzetbe, nem köti meg a következő kormány kezét? Több ügyben is mondta ezt, amit az ellenzék sosem hiszel, azt mondják, hogy dehogy nem, most kezdik el bebetonozni a saját kádereiket.
Hát mit értünk következetesség alatt? Kommunikációs értelemben bizonyára, sőt nem bizonyára, hanem egyértelműen
a kommunikáció és a kinevezési gyakorlat.
Ezt próbálom én is itt valamennyire erre utalni. Csak hát ugye sajnos azt tapasztaljuk, hogy gyakran a retorikai teljesítmény az jelentősebb szerepet játszik egy politikus megítélésében, mint a valódi teljesítmény. De megint csak próbáljunk az érdekek vagy a célok irányából közelíteni. Ugye Bajnai Gordon itt ezen a téren is tudatosan törekszik arra, hogy magát elemelje a pártpolitizálás teréből. Ezek persze közhelyek, mert a legtöbb miniszterelnökkel kapcsolatban, ezt már elmondtuk az elmúlt 10 évben, emlékszem Orbán Viktorral kapcsolatban kezdték el ezt először az elemzők magam is mondogatni, hogy egy miniszterelnök mennyire törekszik arra, hogy valamennyire a pártpolitika világából kikerüljön és egy ilyen prezidenciális képet sugározzon. És most másról van szó, mert ez nem az ő erejét, hanem sokkal inkább a politikához való hozzáállását mutatja. Bajnai Gordon tudatosan törekedett arra, amikor belépett a politikába, hogy ezt az antipolitikusságát, ami hát persze egy kicsit fura, hiszen ha valaki politikus, akkor azért mégiscsak azt tagadni, hogy neki a döntéseiben politikai szempontok jelen lennének, de mégiscsak ez a szakértő imázsát, civil jellegét próbálja minden téren hangsúlyozni, és feltehetően ebből következik az is, hogy itt kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy mondjuk a beszédében is a Fideszről meg az MSZP-ről egyaránt szóljon. Más kérdés természetesen, hogy itt a szocialista pártnak az érdekei ettől eltérőek, és hát azt is tudjuk, hogy egyébként a politikából most lelépő miniszterelnöknek a döntési ereje az lényegesen korlátozottabb, ezért azért az ilyen típusú döntésekben kinevezések és egyéb más most itt az átmeneti időszakban a szocialista párt számára jelentőséggel bíró kérdésekben én nem csak Bajnai Gordon szándékát, hanem sokkal inkább a szocialista párt akaratát is felfedezni vélem. Ez szerintem jelentős és lényeges szempont. Tehát, hogy Bajnai Gordonnak egyszerűen már a szocialista párttal szemben sincs meg, nem lehet meg egyszerűen az az ellenereje, ami mondjuk egy hatalomban még bent lévő, és a politikában jogfolytonos, tehát pontosabban hivatal folytonos miniszterelnök kapcsán megvan.
Azt össze lehetne foglalni egy bővített mondatban, hogy a szocialista párt, csak hogy én is értsem, ebben a helyzetben éppen most mit akar?
Hát sok mindent akar a szocialista párt, de
hogy nem lesz egyszerű.
A kormányzással kapcsolatban természetesen azt akarja, hogy amíg még a tulajdonképpen az MSZP hatalomban van, addig a lehető legtöbb kérdésben számukra fontos módon dőljenek el az ügyek. Ez azt hiszem világos, ezt a legtöbb kormány kapcsán egyébként láttuk, hiszen...
De egészen konkrét ügyekről van szó, hova ítéljenek, mint a pályázati pénzt, hol épüljön út, hol fessenek, ilyenek?
Ilyenekről is, meg ennél komolyabb kérdésekről is van szó, hiszen ugye azt tudjuk, hogy a kormány egészen addig amúgy is teljes jogkörű kormány, amíg a parlament alakulása meg nem történik, és még utána is ügyvezetőként a legfontosabb kérdésekben rendelkezhet. Tehát én elhiszem, hogy Bajnai Gordonnak személyesen az az érdeke, hogy az a látszat keletkezzen, hogy tulajdonképpen ez a kormány már nem hoz döntő jelentőségű ügyekben határozatokat, tehát ilyen ügyekben nem dönt, határoz. Értelemszerűen az MSZP-nek meg ezzel ellentétes az érdeke. És ha a kormányfő valóban úgy döntött, hogy ő távozik a politikából, akkor az ellenereje is sokkal kisebb az MSZP-vel szemben ezekben az ügyekben.
Tehát gyakorlatilag aláír. Az marad ilyenkor már neki. Hát, nem csak neki, nyilván egy mindenkori miniszterelnöknek, aki éppen kilép a politikából, ha kilép.
Úgy is mondhatnám, hogy kompromisszumokat köt.
Én is végignéztem a hétvégén, vagy végighallgattam, nem néztem is a neten a szocialista kampányító beszédeit. Lendva Ildikót bevallom őszintén, sokkal jobban értettem, mint Mesterházi Attilát. Ön szerint mit akart mondani Mesterházi Attila?
Hát sok mindent akart ő is mondani, szerintem megkifejezni. Leginkább azt gondolom, az ő beszédének is az volt a kulcsa, amit mögötte nagy betűkkel lehetett olvasni. Tehát az új jelölt, új program. Én azt hiszem, hogy a legtöbb üzenet e köré szerveződött, csak hát ugye a helyzet olyan, az MSZP helyzete olyan furcsa, vagy olyan nehezen megérthető, hogy egy ilyen szituációban nehéz ezt a nagyon egyszerű mondatot világosan elmondani és érvekkel alátámasztani. Tehát ugye egy olyan helyzetben lévő pártról van szó, amely egy 8 évnyi kormányzás súlyát cipeli koloncként a nyakában. egy olyan párt, amelynek a választási kampányító nagygyűlésén a legnagyobb tapsot az a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kapja, akivel szemben szerveződik tulajdonképpen most újjá a szocialista párt részben, valamint az a Bajnai Gordon kormányfő is jelentős tapsot kap, aki szintén azért mégiscsak Gyurcsány Ferenctől elkülönülő arcélét próbálta megmutatni az elmúlt időszakban, és ott van az a jelölt, aki pedig már jelölté válásakor decemberben nagyon komoly, olykor kevésbé látható, olykor egészen nyílt kritikát fogalmazott meg Gyurcsány Ferenccel szemben.
És akiről a többiek is megfogalmazzák, hogy hát azért ennél alkalmasabb jelölt is volt már a szocialista párt élén.
Hát az ő kiválasztása sem véletlenül egy ilyen szituációban ebben a formában történik meg. Tehát, hogy ez egy róka fogta csuka helyzet, ezt akarom hangsúlyozni, ami az MSZP-ben van, tehát Mesterházi Attila nem egy olyan ellenzéki pártvezető, aki mögött egyrészt ott van a teljes politikai támogatása a saját pártjának, másrészt pedig szinte szabad keze van abban, hogy milyen üzeneteket fogalmaz meg, és hogyan formálja a pártjának a politikáját. Itt tulajdonképpen egy nagyon szűk ösvényen, vagy falak között kell neki mennie ebben a miniszterelnök jelölti kampányban, és végül mégiscsak azt a látszatot kellene keletkeztetnie, hogy ő mennyire új a program, és mennyire új maga a személy is. Szerintem én ezt a problémát láttam az egész beszédben, meg tulajdonképpen a beszéd értékelésekor is, hogy Mesterházi Attila egy olyan feladattal küzd, aminek lehet, hogy nincs igazán megoldása, mert annyira meg van kötve a keze ebben a szituációban. Persze választhatná ő azt, hogy ennél lényegesen radikálisabban és világosabban megtámadja Gyurcsány Ferencet, vagy a korábbi MSZP-s politikát, de abban a pillanatban a mögötte lévő nagyon gyenge egység szétporladna a pártban, egy választási kampányban pedig ennél szerencsétlenebb dolog nincs, ezért aztán maradnak azok a retorikai túlzások, amelyek, vagy erős retorikai mondatok, bocsánat, a beszédben, amelyek megjelentek, amelyek mögött azonban valódi programban is megjelenő, konkrét politikai cselekvésben megjelenő pedig egyáltalán teljesítmény vagy szándék, akarat nem nagyon van. Tehát ha megértő jelleggel viszonyulunk ehhez az MSZP-s kampányítóhoz, akkor azt tudjuk mondani szerintem, hogy a fundamentumok, az alapok, tehát azok az előzmények, meg azoknak a következményeik, amelyekben most Mesterházi Attila kénytelen politizálni, azok egyáltalán nem teszik lehetővé azt, hogy ez a kampány nagyon más legyen, és azt sem indokolják, hogy ez a kampány nagyon számítson.
Jó, de ha kevésbé megértő jelleggel, már csak a kiegyensúlyozottság miatt is viszonyulunk ehhez a kampányítóhoz, akkor hogy lehet 8 év kormányzás után szinte semmit nem mondani a Bajnai Gordon előtti kormányzástól, majd úgy tenni, mintha a Bajnai Gordon kormányzása egy jó talapzat lenne ahhoz, hogy a következő választási küzdelmet megvívjuk. Ennek én nem sok tartalmát érzem.
Én sem, hát ez erről próbálok beszélni, de ez az a nehézség. Tehát az volt a legfurcsább a beszédben, hogy bizonyos pillanatokban úgy tűnt, mintha itt egy ellenzéki politikus beszélne, mondaná el azt a programot, amit ő megkíván valósítani kormányon, miközben láttuk, hogy itt egy kormányzó pártról van szó, amely 8 éve hatalomban van, és amelynek ott ülnek az ünnepelt politikusai, akik egyébként részben bukott politikusok, most különösen a Gyurcsány Ferencről beszélünk. Tehát ez egy, nem, tényleg keresem a jó szót rá, mert nem tudom, de én ezt a rókafogta csuka hasonlatot látom leginkább egy olyan faramúci helyzet, egy olyan leláncolt állapotban vergődő politikus látunk tulajdonképpen Mesterházi Attila személyben, aki egyébként akár akarhatna is jó dolgokat, aki beszélhetne akár érdekesebben is, csak szerintem ez részben érdektelen, abban az értelemben érdektelen, hogy nem ez határozza ma már meg az MSZP választási esélyét, részben pedig a feladat, amit el akar érni, az megoldhatatlan.
De az nem jó és hatékony üzenet, amit eddig már többször is mondtak, hogy meg kell védeni az országot a szabadság hiánytól, a demokrácia hiánytól, summa summarum Orbán Viktortól? Ezt Mesterházi Attila sejtette többször is, de nem nagyon tűzte egy lángoló zászlóra.
Ezek az érvek maradtak. Tulajdonképpen maradt egyrészt a törzsbázisnak szóló nagyon erős üzenetek, döntően hogy a nyugdíjasoknak szóló üzenetekről van szó, meg még néhány más társadalmi csoportot is ki lehetne emelni. Tehát a baloldal klasszikus törzsbázisának a megnyugtatása, megvédjük, ha elolvassa a programot, látja, hogy ez hányszor előjön be. Másrészt pedig valóban, ugye Orbán Viktor egy pártrendszerével, ezt idézőjelbe téve, egy pártrendszerével való ijesztegetés. Csak hogy ezeknek az érveknek a hatásfoka mondjuk összehasonlítva a 2002-es meg a 2006-os hatásfokkal, szerintem lényegesen korlátozottabb, és ezt tudnia kell az MSZP-nek is, hogy ma már ezek az érvek nem ugyanazt jelentik, mint amit jelentettek 4, illetve 8 évvel ezelőtt, 8 évnyi szocialista kormányzás után nem lehet ugyanazt a protest hangulatot vinni kormányon, amit lehetett 2002-ben, és hát részben nem lehet azt az újdonság erőt képviselni, amit azért Gyurcsány Ferenc 2006-ban, aki szintén egyébként egy majdnem klasszikus ellenzéki kampánnyal nyert, szintén miniszterelnökként, de egy egész más helyzetben 2006-ban lehetett. Ezért gondolom azt, hogy amikor majd a szocialista párt választási eredményeit böngészszük, meg majd elemezzük, akkor én nekem nagyon sokára jutna eszembe, hogy ezt Mesterházi Attila miniszterelnök jelölt kampányával vessem össze, vagy bármilyen összefüggésbe hozzam.
De akkor marad a Fidesz kampányának hibái elemzése, amire a szocialisták mindig is joggal számíthattak, és most is számítanak.
Igen.
Ez marad?
Ez marad, így van.
Még egy kérdés a hírekig. Milyen ellenzék, ha ez egyáltalán számítható, vagy elképzelhető, milyen ellenzék lehet a szocialista pártból? Konstruktív, romboló, esetleg pont olyan, mint a Fidesz?
Leginkább szerintem olyan, amelyiknek a legfontosabb célja, hogy a váltópárti jellegét megtartsa. Szerintem ez az, amit ma tudunk. Tehát egyetlen biztos dolog van szerintem a 2010-es parlament ellenzéki oldalán, hogy az MSZP-nek a legfontosabb célja az lesz, hogy 2014-re is ő maradjon az első számú váltópárt.
Viszont a váltópárthoz ugye nem csak az kell, hogy mandátummal viszonylag nagy legyen, hanem hogy az emberek elhiggyék róla, hogy képes még egyszer átvenni a kormányzást. 4 év elég ehhez, 8 év kormányzás és 4 év ellenzékiség után?
Elég, lehet. Nem tudjuk, hogy az lesz-e. Ma még azt sem tudjuk, hogy az MSZP meg tudja tartani ezt a pozícióját. Tehát van egy lejtő, amin halad lefelé a szocialista párt, és az a kérdés, hogy a választások után ezen a lejtőn meg lehet-e kapaszkodni, és el lehet-e indulni visszafelé. Vannak ilyen példák, meg olyan példák, lásd ugye a lengyel baloldal példája, de ahol nem sikerült ez a megkapaszkodás, pontosabban hát egy stagnálás következett be, nagyjából egy ilyen 10%-os támogatottság mellett, és ismerünk olyan példákat, ahol egy ilyen 8 évnyi vagy hosszabb idejű kormányzás után, egy idő után, mondjuk például a brit kétpártrendszerű váltógazdálkodásban óhatatlanul a bukott párt felé fordul a közvélemény figyelme, hogy a kormányzással elégedetlenebbé válnak a választók. Az MSZP-nél ezért mondom, hogy ez a kulcskérdés, hogy ők vissza tudnak-e kapaszkodni. Azt látom szocialista politikusok megszólalásaiban, hogy ők nagyon abban bíznak, hogy ez egy zéró összegű játék, tehát hogy amit majd a Fidesz elveszít, az az MSZP-hez megy vissza. Tehát ahogy Orbán Viktornak a népszerűsége csökken, úgy majd a szocialista politikusok népszerűsége kezd el növekedni.
Ugye legalább még egy politikai erőt nem felejtenek ki a játszmából.
Legalább még egyet, de lehet, hogy többet. Tehát két dolgot nem tudunk, hogy a Jobbik az ebben a versenyben milyen szerepet kap ellenzékként. Tehát elképzelhető-e, hogy teljesen eltoródik a politika jobb oldalra, és a centrumba kerülő Fidesz mellett esetleg a Jobbik lesz a váltópárt 2014-re, de ami talán még ennél is valószínűbb, hogy a bal oldalon átrendeződés zajlik majd, és ebben akár az MDF-nek, akár az LMP-nek, akár ma még nem ismert baloldali pártnak szerepe lehet. Tehát ez nem ilyen nagyon egyszerű, hogy itt ma már csak két szereplő van, a pártrendszer átalakulása pont ezt jelenti, hogy ma kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni. Ha ez 4 évvel ezelőtt történik, tehát akkor elveszti az MSZP a választást a Fidesz-szel szemben 2006-ban, akkor szinte mindenki nagy valószínűséggel biztos lehetett volna abban, hogy ez azt jelenti, hogy ha legközelebb már nem úgy lesz olyan népszerű a Fidesz, akkor az az MSZP-t fogja erősíteni. De itt figyeljünk fel rá, hogy változás van. Csak hogy nem lehetünk ma annyira bátrak, hogy megmondjuk, hogy ennek a változásnak mi lesz az irány.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Török Gábor politológus, az Arena vendége.